Közép Európa legnagyobb zarándok helyén, a magyarság legnagyobb szakrális eseményén. Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése, stúdió beszélgetések, élő közvetítések, szombaton 10 órától a Dunán.
Határok nélkül, veresemese gyöngyvérrel.
Megtartották a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozóját. Elballagtak a bánáti diákok. Akkreditálták a táncművészeti szakot Kolozsvárott. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. 31. alkalommal rendezték meg a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozóját a felvidéki Rozsnyón. A szakmai konferencia kiemelt témája volt a szlovák kormány által bevezetett a magyar tannyelvű oktatási intézményeket is érintő tantervi reform, amelybe a következő tanévtől minden iskolának be kell kapcsolódnia. A rendezvény gálaestjén átadták a pedagógus kitüntetéseket, köztük a legmagasabb elismerést, a felvidéki magyar pedagógus díjat is. Gallai Nagyemese összeállítása.
Az oktatás az a híd, amelyen identitásunkat átkísérjük a holnapba.
Hangsúlyozta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke az országos találkozó megnyitóján Rozsnyón. A felvidéki magyar pedagógusok legjelentősebb szakmai rendezvényén Fekete Irén kiemelte, a szlovákiai magyar pedagógusok egyszerre a múlt értékeinek makacsőrzői és a jövő emberének bátor formálói. Különleges küldetésük van, mivel egyszerre kell embereket formálniuk és életben tartani egy közösséget.
Az idén is próbáltuk úgy összeállítani a programot, hogy benne legyen a demográfiai, a társadalmi, az oktatáspolitikai változás, illetve a mesterséges intelligencia, ami ugye megjelent, és a technikai fejlődés, valamint a tartalmi reformra is kitértünk. Itt a konferencián én úgy gondolom, hogy mi nem a problémákról beszéltünk, hanem inkább a jó megoldásokról beszéltünk, a jó gyakorlatokról, a közösségépítésről, az egymás segítéséről. És én hiszem azt, hogy a szlovákiai magyar pedagógusokban van annyi szakmai muníció, tartás és elhivatottság, hogy meg tudjuk lépni a változásokat.
Petőc Kálmán, a Szlovák Oktatási Minisztérium Nemzetiségi és Inkluzív Oktatás Főosztályának főosztályvezetője a találkozón rámutatott, hogy Szlovákiában három nagy oktatási reform zajlik párhuzamosan.
Ugye egyik a kurikulás reform, a másik a inkluzív reform, és a harmadik pedig a iskolahálózat optimalizációnak a reformja. Ezt a hármat viszont valamilyen módon össze kell hangolni, mert nincs összehangolva, akkor ebből bajok származhatnak, és viszont, hogy összehangoljuk, ez egy közös feladat. Ezt nem tudja megcsinálni három ember a minisztériumban, segítséggel se, ez az Önök segítsége is szükségeltetik.
Az identitás, oktatás, jövő hármas jelszó égisze alatt megvalósuló találkozó szakmai konferenciájának kiemelt témája volt a tantervi reform. Tóth Gábor, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet munkatársa előadásában kiemelte, a tantervi reform lényege, hogy az iskolák megtalálják az új egyensúlyt az ismeretátadás és az aktivizáló módszerek között, arra a feltérképezett közegre reagálva, amelyben élnek és dolgoznak. A változás értelmében bizonyos határokat betartva az oktatás tempója, témája és módszerei egy-egy iskola diákjainak igényeihez igazíthatók.
Van ugye egy állami oktatási program, ez 2023-ban került ki, most kapott egy ilyen nagyobb revíziót, és ez az állami oktatási program az alapiskolákon már nem határozza meg évről évre azt, hogy a gyerekeknek mit kell elérniük, hanem megvan adva az első ciklus végére, vagyis harmadik évfolyam végére, második ciklus végére, ötödik évfolyam végére, és végül a kilencedik évfolyam végére, és az, hogy ezeknek a mérföldkövek közötti időszakban az iskolák hogyan próbálnak dolgozni és fejleszteni a gyerekeket, ott már elég nagy az iskolák szabadság. Ez alatt a három év alatt, amióta az első fecskék elkezdték csinálni a tantervi reformot az iskoláikban, kiment annyi információ a terepre, hogy megmerem kockáztatni, hogy úgy készületlenül nem ér senki. Különböző fázisokban vannak az iskolák, tehát az első három szlovákiai magyar iskola, aki vállalta, hogy az első hullámban belekezd, már tulajdonképpen a második ciklust fogják megnyitni ősztől a negyedikeseikkel, és akkor van a nagy többség, aki pedig az elsősökkel indít szeptembertől.
A rendezvény gála estjén átadták a szlovákiai magyar pedagógusok legrangosabb elismerését, a felvidéki magyar pedagógus díjat. A kitüntetést Bolla Károly, a nógrádi kisváros Fülek Mocsári Lajos alapiskolájának egykori igazgatója, nyugalmazott pedagógusa kapta.
40 éves pálya áll mögöttem, és nagyon sok mindent csináltam. De nem emlékszem arra, hogy valamikor valami nagyot akartam volna alkotni, amiért majd kitüntetés jár. Tehát egyszerűen én úgy érzem, hogy végeztem a dolgom, végeztem a kötelességem, amit a sors rám rólt, és annak is hálás vagyok, hogy ezt csinálhattam egész életemben.
Az ígéretes fiatal pedagógus díjat a 35 év alatti lelkes és motivált pedagógusok vehették át. Köztük Nagy Benjamin, biológia informatika testnevelés szakos tanár, aki 6 éve tanít a több mint 10 000 többségében magyar lakosú, a Csallóköz legnagyobb települései közé tartozó Gútán, a Korvin Mátyás alapiskolában. Őt halljuk.
Édesapám, édesanyám is pedagógusként tevékenykedik, és hát a stafétafonot pedig én vittem, úgymond tovább. Egy olyan légkör próbálok megteremteni, ahol a diákok jól érzik magukat, ahol örömmel jönnek be órára, és hogyha egyszer majd 20 év múlva visszagondolnak rám, akkor egy pozitív tanítóbácsival emlékednek. Egy óriási motiváció, hogy van értelme csinálni, hogy elismerik az ember munkáját, és tényleg ez a pedagógiai szakma csodás út, úgyhogy biztatok mindenkit arra, hogy próbálják ki ezt a utat, és váljanak pedagógussá.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége további 5 kategóriában díjazta az arra érdemes pedagógusokat.
Minden évben a végzős diákok számára megszervezzük a ballagási szertartást, így idén is. A két kollégium, tehát a Szatmári Karolina lánykollégium és az Emmaus kollégium együtt itt a Székesegyházban a püspökatya vezetésével rendhagyó ballagási szentmisét tart, ahol részt vesznek a ballagó diákok a többi tanuló jelenlétében, és együtt kérjük Isten áldását azokra a fiúkra, illetve lányokra, akik idén fejezik a középiskolát. A szentmise keretében imádkozunk a ballagó lányokért, fiúkért, és ezt követően pedig szertartás következik, külön a lánykollégiumban és külön a fiúkollégiumban, ott átadjuk a fiúknak, mi az Emmaus kollégiumban, de úgy szintén a lánykollégiumban is ez történik, a ballagási táskákat és a tartalmat is, amit útravalónak készítettünk.
Ballagás zajlik a nagybecskereki Szatmári Karolina lánykollégiumban, karjenő igazgató.
Ilyenkor ballagáskor mindig vegyesek az érzelmek bennünk. Egyrészt boldogok vagyunk, mert hát ezek a lányok, akik most egy hatalmas lépést tesznek az életbe. Mondhatjuk, hogy elértek egy sikert, és egy oklevéllel lépnek ki a nagybetűs életbe, és én biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz ez a nagy lépésük. Ennek mindenféleképp örülünk. A másik rész viszont kicsit szomorúak is vagyunk, mert búcsúzunk, és hát minden búcsúban van egy kis fájdalom. Ezek a lányok, akik most elmennek, egy különösen jó generáció volt. Nehéz most búcsút inteni nekik, viszont ott van az, amit az előbb említettem, az az öröm, hogy csak sikerük lesz az életben, amiről szinte biztos vagyok. Hát akik egyetemre indulnak tovább, azoknak sok sikert kívánok a fölvételihez, akik viszont munkába állni szeretnének, hát azoknak meg sikeres életpályát kívánok.
Az egyik anyukát is szeretném megkérdezni, hogy most milyen pillanatokat élnek át. Nikolics Eleonóra.
Nekünk ez nagyon megható pillanat, ugye, és nagyon örülünk, hogy idáig eljutottunk, hogy most az első lányunk vallag a kollégiumból, és fejezi a középiskolát, viszont ha Isten is úgy akarja, őszre visszatérünk, mivel a fiam indul, úgyhogy őtet az Emmaus kollégiumba fogjuk, mivel ugye kisfiú, és reméljük, hogy tovább fog bennünk élni, és bennük ez a lelki táplálék, amit itten kapnak.
A ballagó lányok most vonulnak nem sokára be a templomba. Ti hogyan élitek meg ezeket a pillanatokat? Már nagyon kevés maradt az év végéig.
Szemerédi Orsoly vagyok, Kisoroszról.
Én meg Pap Lea Székelykevéről.
Nagyon izgulunk, sokat készültünk erre az alkalomra. Szerintem mindenki nevében beszélhetek, hogy nagyon vártuk ezt a pillanatot, és kíváncsiak vagyunk, hogy ezután milyen utakra visz minket az élet.
Nekem ez egy nagyon különleges érzés, és egyrészt olyan szomorú, és hogy mégiscsak itt voltunk 4 évig, és most el kell búcsúzni valamilyen féleképpen. Egy második otthonunk lett, többet voltunk itt, mint otthon, és nagyon hozzászoktunk a környezethez, a szobatársakhoz, hogy állandóan van valaki körülöttünk, és nagyon furcsa lesz, hogy most el kell mennünk innen, és nagyon-nagyon szép emlékeket szereztünk itt.
milyen lesz a jövő?
Tervezek egyetemre menni tovább, nagyon várom már ezeket az éveket is, következő éveket, hogy mit fog hozni nekünk a jövő, és én továbbra is kollégista leszek, tehát az egyetemi éveim alatt is kollégiumba leszek, és remélem, hogy azt is ilyen hasonlóképpen élhetem meg, élménydússal, jó barátokkal.
Én is Újvidéken tervezek tovább tanulni, legvalószínűbb, ha minden jól megy, akkor pszichológiára menjek tovább, és én is kollégista leszek. Tényleg jó benyomást adott ez a kollégium élet, én nagyon-nagyon szerettem itt élni, és továbbra is szeretnék kollégiumba és egy közösségbe élni.
Kocsicska Gergő az egyik fiú, aki kiröppen majd innen a kollégiumból. Neked milyen volt ez a 4 év?
Egy felejthetetlen élmény volt. Nagyon sok mindent megtanultunk, és nagyon sok élményt átéltünk itt a kollégiumban. Rengeteg felejthetetlen pillanatunk volt. Voltak kirándulások, különböző nagyobb események, mint például a pápa látogató. El tudtunk menni, ami egy nagyon szép élmény volt, mivel nem minden ember tud akármikor egy pápa látogatást végbevinni a hétköznapi napjaiban. Nagyon sok különféle foglalkozás volt, kvízesték a lány kollégiummal. Voltak zene és mulatós esték, de ami csak a kollégiumot illeti, támaszkodhattunk a nevelőkre, valamint rengeteg lehetőség volt a szórakozásra és a tanulás mellett, mint például a biliárd esték, vagy foci bajnokságok, lépcsős koncertek, valamint hogyha egyéb problémai volt, akármilyen tantárgyból szívesen tudtak a nevelők is tanítani és segíteni abból az adott tantárgyból.
Tehát akkor meleg szívvel tudod ajánlani a jövendőbeli generációknak, hogy itt aztán jó közösség alakul ki évről évre.
Így van, minden évben a kollégiumok felé is van a szabályzat inkább elhajlítva, mivel sokkal, de sokkal enyhébbek és inkább aktívabbak a programok, hogy minél többet a kollégiumok a szabadidőben azzal foglalkozhassanak, mivel ők szeretnének.
Te mire jártál, és hogyan lépsz a jövőbe?
A Nikola Tesla középiskolába jártam, és hogyha sikeresen lerakom az érettségét, valamint sikeresen fel tudok csatlakozni a főiskolázók közé, akkor Szabadkára mennék tovább az IT szakirányba.
Romániában az akkreditációs folyamat nem csak egy hosszú és bonyolult, hanem ezen kívül egy nagyon komoly felmérést is magába foglaló folyamat. Röviden ez úgy néz ki, hogy az ember, mikor egy új szakot indít, akkor kap egy ideiglenes működési engedélyt, majd 3 végzős évfolyam után kérvényezheti az adott szaknak a végleges akkreditációját. Ez sikerült 2025. decemberében abszolválnunk, 3 sikeresen levizsgázott évfolyam után kérvényeztük. A szakhatóság kiszállt, és egy 3 napos helyszíni ellenőrzést követően úgy gondolták, hogy mindent rendbe találtak, szakmai tekintetben, kutatói teljesítményt, humán erőforrást, az infrastruktúrális felszereltség tekintetében egyaránt, ezért legnagyobb örömünkre a szakot véglegesen akkreditálták. Mindenképp van ennek hozadéka, talán legelső sorban azt emelném ki, hogy ez egyfajta megerősítés, hogy maga a szak jó úton halad, a fejlesztések, gondolok itt a tananyag fejlesztésre, gondolok itt a tanmenet tartalmára, a kutatói teljesítményekre és minden egyébre, ezzel elégedett volt a bizottság. Emellett van egy másik nagyon fontos hozadéka, ugye a romániai felsőoktatási törvény értelmében, amíg egy szak nem rendelkezik végleges akkreditációval, saját maga számára nem is szervezhet úgynevezett záró vizsgákat, úgyhogy ezt mindeddig a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem segítségével tudtuk megszervezni. Idéntől szervezhetnénk ilyen típusú záróvizsgát, viszont időközben átálltunk a 4 éves képzésre, ezért ide nincs végzős évfolyam, de a jövő évi záróvizsgát már saját magunk szervezhetjük.
Hogyan reagál a szakra a munkaerőpiac? Van-e kereslet a szakon végzett munkaerőre?
Nagyon jó kérdés, és ha megengedi, akkor egy picit hátralépek és távolabbról kezdem. Maga a szak a létrejöttét a munkaerőpiacnak köszönheti. Ugyanis Romániában, ha nem tévedek, 6 hivatásos táncegyüttes van, és lévén, hogy a romániai felsőoktatásban ez a típusú táncképzés, ugye itt a hangsúly a néptáncon van, nem kizárólag csak néptáncot tanulnak, de ezen van. Visszatérve a gondolatomhoz, lévén, hogy ilyen felsőoktatás oktatási képzés nem létezett. A hivatásos együtteseknél elhelyezkedett táncosok mind bér tekintetében, mind régiség, mind egyéb tekintetben hátrányba voltak. És ekkor kezdődött el egy szakmai gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezen túllépni, és ezt fogta össze a Hagyományok Háza, Kelemen László elnök úr személyében, és mikor kialakult egy elképzelés, akkor keresték meg az egyetemet. Tehát magyarán ezzel csak annyit akarok elmondani, hogy maga a szakma volt az, aki igényt tartott a képzésre. Most ez nagyon szépen meglátszik, az itt végzettek munkaerőpiaci elhelyezkedésében is, emlékeim szerint 30 végzős hallgatónk volt, és ebből a 30-ból nagyjából fele ma már hivatásos táncegyütteseknél van alkalmazásban, mint táncművész. Ez is mutatja azt, hogy van ennek piaca. Ugye a táncosok korábban is mennek nyugdíjba, illetve nem mindegy, hogy valaki 20 évesen táncol, vagy 40 évesen. A piac rámozdult az itteni képzésre, beszélgetve egy-két hivatásos együttes vezetőivel elégedettek a hallgatóink felkészültségével. Persze mindig többet és többet kellene, de hát azért eddig 3 éves képzés volt, 3 év alatt valamennyit ebből el lehet sajátítani, majd az élet a többit hozzáadja, erre mindig azt szoktam mondani. Illetve a maradék 50% a végzősök közül nagyjából úgy oszlik meg, hogy vannak, akik beálltak táncot tanítani. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a szakmai képzés mellett az úgynevezett pszichopedagógiai modult is elvégezhetik nálunk a hallgatók, ami feljogosítja őket, hogy taníthassanak is. És ugyan kisebb, de fontos százalékuk tovább tanult mesterin, és az a jó hír, hogy már vannak olyanok, akik a doktori képzésben vannak, és várjuk vissza őket szeretettel az Alma Materbe, hiszen ugye a tanszék építése továbbra is zajlik, folyik, ez egy fontos feladat, ezzel haladni kell előre. Nagyjából így néz ki a helyzet most.
Megszerezte a végleges akkreditációt a Sapientia Erdély Magyar Tudomány Egyetem táncművészet szakja, és a jövőben a diplomákat már az egyetem bocsátja ki. Ezen túlmenően megnyílt a lehetőség egy mesterképzés elindítására is a Karon.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Emlékfutást szervezett a Nagyszalontai Csonkatoronyhoz a Szolnokvárosi Tehetséggondozó Szakkollégium Diákszövetségének Spuri Futóköre. Az 1999-ben alapított baráti társaság összesen 7 emlékfutást szervezett, felkeresve olyan emlékhelyeket, amelyek magyar irodalmi vagy történelmi személyiségekhez köthetőek. Jártak többek között Monokon, Kossuth szülőházánál, Zólyomváránál és elfutottak Kassára is. A nagyszalontai futáshoz helyiek is csatlakoztak. Ionescu Nikolett összeállítása.
Ez a 7. emlékfutásuk. Honnan jött az ötlet, hogy megfogja a diákokat, sportra nevelve őket, elvigye őket különböző magyar emlékhelyekre, megismertesse őket történelemmel, irodalommal? Csirke József atlétika edző, kollégiumi nevelőtanár.
Az ötlet onnan jött, hogy jó magamnak is sportalapjai vannak. Középiskolás koromban voltam tájékozódási futó, később teljesítménytúrázó. Pályamódosítóként lettem tanárember, és a kollégiumba kerülve vettem észre, hogy a mozgáshiány nagyon nagy gond. A gyerekek délelőtt ülnek az iskolában, délelőtt tanulnak a kollégiumban. És hát egy érdekes szituációval indult a futókör, mert rosszalkodtak tanulási időben az egyik szobában a gyerekek, és jött a kollégium vezető, csinálj már velük valamit, mert ezek a gyerekek ugrálnak fölöttem az ágyakon a tanórák közötti szünetben. Felmentem és mondtam, hogy akkor ti 4-en jöttök este velem futni, itt a kollégium mellett volt egy sportpálya, és akkor a 10 kör lefutunk. Nagyon jól esett nekik, a 4-ből 2 mondta, hogy hagyj jöjjön holnap is. Mondtam, hogy jó, rendben, akkor szervezzük majd ezeket a futó alkalmakat rendszeresen. Így indult a spuri futókörünk, hosszú távfutók vagyunk, a Diák Szövetsége segíti a versenyekre való utazást, a nevezési díjak kifizetését, és ezzel együtt megalakult, elindult Magyarországon az Arany János Tehetséggondozó Program a 2000-2001-es tanévben. Egy futás közben kitaláltam a fiúkkal, hogy ha az alapokra tekintünk, akkor Arany Jánoshoz kötődik a program, ő a forrásunk magának a programnak is, az ő élete, a munkás, maga ezért a zagyva forrás, hogy el kellene futni. De hát hogyan? És akkor kitaláltuk, hogy két nap alatt a 150 kilométert végig futjuk váltva. Tehát egy futó a 6-ból vagy 7 futóból fut, a többi pedig addig a kísérő autóban pihen, és folyamatos futással sikerült hajnaltól késő estig a 150 kilométert végig futni. És hát a következő futásainkat is kezdtem tervezni. Voltunk Kassán, Bocskai vezérlőfejedelem ott hunyt el 1606-ban, a 200 éves évfordulóján. Voltunk Monokon, 1802-ben született, és neki a 200. évfordulóján születés alkalmában Monokig futottunk két nap alatt. Ezen kívül jártunk Zólyomban, voltunk egy Málenkei robotos emlékfutáson Kárpátalján, és szintén, és hát a sorban a 7. most ez az Arany János emlékfutás, amire 3 éve készülök ezekkel a fiúkkal, akik gimnazisták, és most fejlődtek oda a futásban is, 5 kilométeres szakaszokban futunk, és hát ez egy hosszú távfutónak nem nagy távolság. Közöttük vannak félmaratonfutók, akik teljesítették a 21 kilométert, vannak maratonfutók velem együtt, tehát jól érezzük magunkat röviden.
Ennyi. Hány tagja van ennek a körnek?
Változó, általában 10-15 fő jelentkezik évelején, fél év múlva már csak 80 vannak, de azért mindig maradnak évvégére annyian, 5-60, hogy újra tudjuk kezdeni a következő évet. Amatőrök vagyunk, félprofik, inkább úgy mondom, 6-an teljesítettek már maratont, nem egyet, tehát van, akinek életformája. Van egy olyan közel 30 éves volt diákunk, aki már Svédországban él a családjával, kisgyereke van, a feleségével fejlesztőmérnök, velünk kezdett el futni a futókörben, és ő már 11-szer futott maratont, és a gyárban is 300 főket szervez. Nagy hagyománya van a mozgásnak, a sportnak a svédeknél is, és támogatják a gyár dolgozói közül egyet futóversenyre.
Jön, mi motiválja, hogy a gyermekek számára szinte életformává tegye a sportot?
Az a fő célom, hogy egy olyan motivációt kapjanak, tulajdonképpen, ami életforma lesz. Van egy szép mondás, Avilai Szent Teréz mondta, hogy ahhoz, hogy jól érezze magát a lelked, a testedet mozgatni kell, szabadon idézzen. Illetve az a nagy előnye ezeknek a programoknak, hogy rengeteg történelmi, irodalmi ismeretet is fel tudok a gyerekekbe frissíteni, illetve a kíváncsizsá tudom őket tenni utazáshoz, a helyváltoztatáshoz való igényességükben, hogy megismerjék a környezetükön túl a távolabbi szép történelmi helyeket is, és hát ez a vidék, most beszéltünk éppen arról, hogy Arany János, amikor született, természetesen Magyarország volt, hát szerves része Nagyszalonta volt mindig, itthonról megyünk haza.
Mikor és miért csatlakoztál a szakkörhöz? Mészáros Bence szolnokról.
Még 0. évemben, 2022. októberre körül csatlakoztam a programhoz, azzal a céllal, hogy ne kelljen táncórákra járnom. És végül Csirke tanárúrral, edzőnkkel, egyre hosszabb futásokon vettem részt, és végül itt kötöttünk ki Nagyszalontán.
Miért csatlakozott ehhez a jelképes stávhoz, Nagyszalonta határától egészen a Csonka-toronyig, Veres Roland Nagyszalontáról?
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy akár mennyi idős is az ember, igazából elkezdheti a sportot, bármire képes az ember. Hívjuk fel minél több fiatalnak a figyelmét erre, hogy fussanak, mozogjanak, ne csak a képernyő előtt üljenek, vagy csak a telefont nyomkodják, minél több emberhez jusson el ez. És az Arany János szakkör maga ugye hova is futhatott mint Arany János szülővárosában. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, és gondoltam, mint helyi futók, akkor képviseljük mi is magunkat a feleségemmel.
Milyen intézményt képviseltek? Huzuna Krisztián, otthonvezető.
Mi a Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz tartozunk, a Béke királynőjéről elnevezett gyermekvédelmi központhoz.
Hány gyermekkel csatlakoztak ehhez az akcióhoz?
22 gyereket nevelünk az intézményben, ebből 8 gyerek csatlakozott.
A Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium Diákszövetségének Spuri futóköre nem csak a sportot szeretteti meg tagjaival. Legutóbb éppen Nagyszalontáig futottak, hogy Arany János életével a helyszínen is megismerkedjenek. A délvidéki diákok pedig egy különleges élettörténet részleteit hallhatták. Zolcer János újságíró, filmes, a Felvidéken született. 1986-ban disszidált Csehszlovákiából, és Münchenbe érkezve az utcákat róva megpillantott egy ajtón egy névtáblát. Volt bátorsága megnyomni a mellette levő csengőt, amitől a teljes élete megváltozott. 40 évvel később ma motivációs előadásokat tart fiataloknak és felnőtteknek, és az egyik fő üzenete az, hogy nyomd meg a csengőt. Zolcer Jánossal Magyar Kanizsán beszélgetett Németh Ernő.
Szűk volt nekem az a világ, pontosabban nagyon szűk. Nem tudtam utazni, nem volt útlevelem. Újságíróként akkor nem lehetett szabadon írni. Tehát én mindenképpen el akartam menni, és ez volt az első nagy álom, amit aztán meg is valósítottam. Jugoszlávián, Újvidéken keresztül sikerült elszöknem, elmenekülnöm, disszidálnom.
Nyugat-Németországba, ahol mindjárt meg is látott egy csengőt, amit volt bátorsága megnyomni. Milyen csengő volt ez?
Igen, megérkeztem 86-ban Münchenbe, onnan elindultam a Magyar Katolikus Misszióra, és az utca elején megláttam egy épületet, rajta egy táblát, hogy Kövesdi Presse Agentur, mellette egy csengőt, és megdobbant a szívem, hogy Kövesdi Magyar Sajtó Ügynökség, nekem itt a helyem, hiszen én is újságíró vagyok, megnyomtam, behívtak, kaptam munkát, a hónap végén autót tudtam venni, 3 év múlva már saját céget csináltam, 5 év múlva 22 országban nyitottam irodát, 10 év múlva házat vettem Erzsébet királynőtől, 15 év múlva a Gorbacsovot alkalmaztam a cégnél, mint riportert, és végül 40 évvel később meg eljutottam Magyar Kanizsára, és ez már a 300-valahanyadik ilyen előadás a diákoknak, mert a felnőtteknél már az 1000-en vagyok túl, és beszélhetek arról, hogy milyen dolog, ha az ember álmodik, megnyomja a csengőt, hisz magába, teljesíti az álmait, megvalósítja az álmait, hogy akkor az értelme, azt hiszem, értelmet kapott.
Amikor az ujját a csengő gombra tette, önnek milyen álom volt a fejében?
Az, hogy valami más tenni, nem volt az az álmom, hogy majd Gorbacsov dolgozni fog nálam, nem. Hanem soha nem féltem az újtól. Mindig nyitott voltam arra, hogy lépjünk tovább, más irányba. Ha egy kapu bezárult, akkor 2 kinyílott. Mert igyekeztem, mert hittem abba, hogy ez nem jelent semmit az életbe, talán ez egy figyelmeztetés arra, hogy rossz kapun mentem be, újonnan kellett. Tehát nyitott voltam mindig, és mindig álmodtam, mindig terveztem, ma is ezt teszem, ilyen az életem.
Tulajdonképpen mivel foglalkozott ez a cég?
Riportfilmeket készített a nyugat-európai televízióknak Kelet-Európáról. 89-et írtunk, akkor zajlottak a forradalmak, események, változások az egész Kelet-Európában, világban. Én ugye Kelet-Európából jöttem, beszéltem a szláv nyelveket, beszéltem magyarul, ismerősök voltak ezekben az országokban. A nyugati tévék nagyon félve jöttek ide tudósítani, nem ismerték a nyelvet, a szokásokat, így aztán én hamar bejutottam a legtöbb szerkesztőségbe, akár a svéd televízió, akár a BBC, akár a CNN, akár a német tévé, és hamarosan én lettem a specialistájuk, akiktől ha kellett egy riportfilm, valami segítség Kelet-Európában, akkor engem kértek meg. Ez aztán nőtt, és 22 ország lett belőle.
És Gorbacsovval milyen közös munkája volt?
Gorbacsovot 2000-ben felkértem arra, hogy legyen egy tévésorozatnak a riportere. A sorozatnak az volt a cím, hogy Secrets of Power. Tehát felkerestük a világ hatalmasságait, olyan neveket, mint George Bush amerikai elnök, Helmut Kohl német kancellár, Simon Peres izraeli elnök, és így tovább. És ezekhez beköltöztünk néhány hétre, együtt éltünk velük, és filmeket készítettünk róluk. És ebbe a sorozatba a Gorbacsov volt a riporter, én pedig a producer.
Folytatódhatna ez a sorozat még, és ha igen, akkor kiket kérdezne?
Nem folytatódhat, mert ahhoz politikus kell, ezek pedig nem azok, akik ma a világot irányítják.
És miért tartja fontosnak, hogy eljöjjön különféle településekre, városokba, és motivációs előadást tartson gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt?
Úgy érzem, hogy az élet olyan dologgal ajándékozott meg, amit keveseket. Nem sok embernek volt lehetősége a világ két nagyhatalmának, a Szovjetunió és Amerika, nem csak egy asztalhoz ültetni, hanem együtt lakni és 3 hétig beszélgetni velük. Ezt egyetlen újságíró sem tudta még megtenni. Így rengeteg titkot, rengeteg érdekes